Most, mielőtt a bemerítés megtörténne, én szeretnék azért egy kicsit a bemerítésről beszélni. Mi az? Hát készítettem egy PPT-t, de az én PPT-m az viszonylag gyenge, meg nagyon korlátozott, viszont a PowerPoint-ot a legtöbben ismerik, hogyha valaki valamit szemléletessé akar tenni, valamit, ami fontosat el akar mondani, akkor azt úgy láthatóvá is teszi. Hát nem az én PPT-mről szeretnék beszélni, hanem sokkal inkább az Úr Jézusnak az Úr Jézus PPT-jéről. Sokat vagyok a fiatalokkal, és néha ugye eszembe jutnak dolgok, hogy így talán könnyebb megjegyezni, hogy miről is van szó. Tehát az Úr Jézusnak egyrészt a példája, amit ők is említettek, másrészt az Úr Jézusnak a parancsa a számunkra, harmadrészt közvetlenül az ő tanítványai, az apostolok gyakorolták a bemerítést. Ez számunkra a legfontosabb. Ehhez majd még röviden hozzátenném azt is, hogy mit fejeznénk ki vele, tehát a tanítványok tanítása, amit a levelekben tudunk olvasni. Érthető így? Tehát egyrészt az Úr Jézus példája, de ha csak annyi lenne, ez önmagában nem lenne elég, mert ő azért annyira más, mint mi vagyunk. Annyira más. Bűntelen tökéletességben élt. És beállt a bűnüket megvallók közé Jordánba, amikor keresztelő János a víz alá merítette őket. Baptó, baptizó, baptizma, egy olyan szó van ott, ami körülbelül ezt jelenti, hogy valamilyen testet vagy tárgyat teljesen egy lének vagy folyadéknak a szintje alá meríteni. Ezért használjuk ezt. Ott, ahol a fordításokban nálunk majd a keresztség szó szerepel, a magyar fordításban, ott valójában mindegyiknek ennek valamelyik ragozott változata lesz. Tehát egyrészt a példája, a parancsa, a tanítványai, meg a tanítványainak a tanítása. Erről egy picit. Tehát a példáját szeretném megmutatni, ahol ő maga megtette. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt, vagy merítse be. János azonban megpróbálta visszatartani őt. Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám. Ez teljesen jogos kérés. Kettejük között tudta, mekkora nagy a különbség. És akkor az Úr Jézus ezt válaszolta. Engedj most, mert így illik minden igazságot betöltenünk. Akkor engedett neki. Az Úr Jézus életében ez egy fontos esemény volt a nyilvános szolgálatának a kezdete lényegében, aki ismeri a Bibliát, tudja. Ez a mondat pedig egész különös, hogy így illik minden igazságot betöltenünk. Akkor a bemerítés valamilyen módon kapcsolódik az igazsághoz. Az ő esetében biztos. Amikor olvasom tovább Máté evangéliumából, amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, vagy bemerítkezett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt az ég, és látta, hogy Isten lelke, mint egy galamb aláereszkedik, és őre ászál. És íme hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Itt is, és minden esetben a Bibliára fogok hivatkozni, mint ami számunkra meghatározó, ahogy abból értjük az igazságot. Tehát mondhatom, hogy akkor az Úr Jézus példáját röviden csak mutattam. Most jön az Úr Jézusnak a parancsa. Úgy is ismerjük, hogy az Úr Jézus rendelése, ő elrendelte, vagy parancsba, vagy utasításba adta. Ebből két helyet mutatok, ugyanennek az evangéliumnak, a Máté evangéliumnak a végéről mindjárt. Tehát a bemerítése nyilvános szolgálata legelején, a parancsa pedig, hát... földi itt tartózkodásának a végén, a mennybe menet előtt nem sokkal. A parancsa pedig így szól. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A végén van egy ígérete, amit akár tényként is fogadhatunk. Meddig tart? A világ végezetéig. Jelenleg nincs vége a világnak. És úgy értjük, hogyha ez egy mondatban együtt van, akkor ameddig szól az ígéret, addig szól a parancs is. Lényegében mondhatjuk, hogy a parancshoz kötődik az ígéret. A parancsot érdemes megnézni. Tegyetek tanítványá minden népet. Az azt jelenti hirdetni az evangéliumot, megérteni, megtanulják. aztán bemeríteni őket az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek nevében, majd tanítva őket mindarra, amit én parancsoltam nektek. Ez egy olyan, mint egy szendvics. A bemerítés szerintünk nem önmagában álló, hanem mint a párizsi a szendvicsben, egy tanítás, ami az evangélium megértéséhez, a Krisztusnak átadott életig, az újjászületésig vezet, a bemerítés, ami ennek egy kimutatása, majd tovább tanítani mindarra, amit az Úr Jézus parancsolt. Ezért különös felelősséggel tekintünk azokra, akiket bemerítünk, és kötjük össze mi a gyülekezeti tagsággal is, többek között erre az igére hivatkozva. Szóval úgy látjuk, hogy amíg az ígéret szól, addig szól a parancs is. Mert tudom, hogy vannak, akik azt hiszik, hogy a bemerítésre vonatkozó parancs az elmúlt már. Hogyha ezekről valaki szeretne majd beszélgetni, nagyon szívesen a végén. Mert lehet, hogy lesznek ilyen kérdések. Na és akkor mi van a latorral a kereszten? Akkor mi van a filippi börtönőrnek meg a családjával, hogy ott mindenki bemeretkezett az egész házanépével, és ezt egyébként többször is láthatjuk. Mi van azzal az igével, amit most fogok mondani, hogy az akkor benn van a Bibliában, vagy nincsen? Tehát ilyen kérdés mi az, hogy a szövetség is ígéretében Isten, ha valakinek ilyen őszinte mély, valódi kérdései vannak, kérem, a két csirkepszány között beszélgessünk róla, jó? Ha valaki szeretné. Hogy miért, most nincs időm bővebben kifejteni, de erről mi meg vagyunk győződve, és ezért gyakoroljuk a hitvalló bemerítést. Szóval a másik parancsa pedig így szól, ami nagyon hasonló, szintén a mennybe menetel előtt. Ezután így szólt hozzájuk, menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Az Úr Jézus vett egy levegőt, és egy mondatban a kettőt összekötötte. Aki hisz, és bemerítkezik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Ő kötötte össze a hitet, és a keresztséget. A személyes hitet. Aki hisz, és bemerítkezik, vagy megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Mondhatnád, Laci, hát a második felében ott már csak a hitet mondja. És ez tényleg így van, ott már csak a hitet mondja. De hadd mondjam ezt a nagyon kicsit gagyinak tűnő illusztrációt, hát ha érthető lesz belőle valami. Képzeljétek el, nekem van körülbelül egy olyan 20 négyzetméteres udvarom, jó nagy, és időnként kell ott is nyírni a füvet. És akkor valakinek azt mondom, hogy ha eljössz hozzám, és lenyírod a füvet, akkor adok 5000 forintot. De ha nem jössz el, akkor nem adok 5000 forintot. Hallatszik a hasonlat? Mondom, hogy gyenge hasonlat, de egy kicsit magában hordozza. Hit nélkül vízbe merítkezni, fürdőzés, strandolás, nem tudom, van olyan is. De az előző parancsában azt mondta, hogy az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevére. Na ez a bemerítésnek lényeges része. A hit, és hogy kikhez folyamodunk. Az Atyához, a Fiúhoz és a Szentlélekhez. Na, talán ennyit erről. Itt volt a parancsa. Volt a példája, volt a parancsa, és próbálom mutatni a tanítványait. Aki az apostolok cselekedeteit figyelmesen olvassa, több helyen, szinte fejezetről fejezetre láthatja, hogy a frissen megtérteket, akik újjászülettek, akik elhitték, hogy az Úr Jézus feltámadt a halálból, mert azt, hogy meghalt azt abban az időben, mindenki tudta, de hogy feltámadt a halálból, és hogy ez mit jelent a számukra, azokat bemerítették. Például Pünkösdit mondom először, talán az egyetlen ilyet, amikor a tanítványok gyakorlatát mutathatjuk. Pünköstkör felállt Péter, és elmondta az első keresztény prédikációt. És a végén valami ilyesmit mondott, hogy Úrrá és Krisztussá tette Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. 2.39, de 40-től mindjárt, vagy 37. Olyan egyenesen beszélt. És akkor azt olvassuk, hogy erre nem felháborodtak, vagy kimentek. Hogy mondasz ilyet? Amikor ezt hallották a hallgatói, mintha szíven találták volna őket, eljutott valahogy nem csak az elméjükig, hanem a lényük legmélyére ez, Krisztus miattad halt meg. És ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk? testvéreim, férfiak. Ez egy óriási jó dolog, amikor az ige hirdetésre visszakérdeznek, ha ez igaz, amit te beszélsz, akkor mit csináljunk? És Péter válaszát, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg, vagy merítkezzetek be mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Ez egy nagyon egyszerű, világos parancs, amit Jézustól tanult, és adott tovább ebben a helyzetben, a Szentléleknek az uralma és fegyelme alatt. Térjetek meg, fordulj vissza az Istenhez, hagyd el az önfejű, bűnrehajló, bálványimádó, akármilyen életedet, és fordulj oda teljesen az Istenhez. És a bűneitek bocsánatára merítkezzetek be. Egy pár alkalommal ezelőtt, vagy az utóbbi bemerítésen egyszer egy fiatal férfi itt állt, és azt mondta, neki 9 évesen volt keresztsége egy másik felekezetben, és ezt ő nagyon komolyan is vette, és sokáig. De Isten szólt hozzá, oda jött mellém, egyszer leült, és azt mondta, Laci, hol szólt hozzám Isten a bemerítésről? Igen, mit mondott? És elmondta ezt az igét, és azt mondja, volt keresztségem, de nem a bűnbocsánatra. Jézus Krisztus nevében a bűneitek bocsánatára. És van egy csodálatos ígéret, hogy megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Nem azért, mert bemerítkeztél, nem azért, mert gyülekezetbe jártál, mert az ajándék akkor a szeretetből van. A szeretetből kapod az Istentől. Ő hirdette az evangéliumot neked, te hittel válaszoltál rá, és azt mondja, na én megajándékozom őt. A szent lelkét adja, önmagát adja az Isten. Ennél jobbat, nagyobbat, csodálatosabbat nem tehet. És így tovább, mert tiétek ez az ígéret, mondja Péter, és gyermekeiteké, sőt, mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Akkor ott mind zsidó hallgatósága volt Jeruzsálemben. A ti gyermekei, és még azok is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Ígéret, Isten ígérete. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől, akik pedig hallgattak a szavára, bemerítkeztek, vagy megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Annyira fontosnak tartották, hogy nem vártak vele semmit aznap. Valaki azt mondja, de Laci, hova merítettek be 3000 embert Jeruzsálemben, mikor még egy rendes folyó sincs ott? Aki ismeri a térképet, Jeruzsálemben nincs folyó. Minden becsületes fővárost folyó mellé építenek. Bécs, Budapest, London, Párizs, mondjam, folyókat úgyis tudjátok hozzá. De Jeruzsálemben nincs. Viszont nagyon sok tisztulási mikve, vagy mikva, ilyen rituális tisztulási fürdőhöz való medencék, vagy helyek azok voltak. Valahol ezt végrehajtották. 3000 embert víz alá merítettek. És amiről én most tudok beszélni, ez csak a víz alá merítés. Az Úr Jézusról, János azt mondta róla, ő az, aki Szentlélekkel és tűzzel keresztel, Szentlélekben merít be. Azon mondhatni, hogy az a száraz fele. De sokkal fontosabb, amit a lélekben az Isten végez el. Na jó, példája a parancsa, megvan a PPT? Hogy miért csinálják ezek a baptisták. És a tanítás, a tanítványai így gyakorolták, ez látszott, és most jön, hogy mit fejezünk ki vele. Szeretnék ezt két ige helyet mutatni, amelyik talán a legvilágosabban mondja. Mind a kettőt Pál apostol írta le valahogyan. Az egyik a Kolossé gyülekezetnek írt levelében szerepel, és mivel bekerült a Bibliában, hisszük, hogy Isten akaratát közli a számunkra. És itt egy gyönyörű leírásnak a közepén egyszer ezt mondja, a keresztségben, vagy a bemerítésben vele, Jézussal együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. Ezt itt nem lehet a hitet kivenni ebből a mondatból. Mert önmagában a vízbe merülés az nem segít. Az Isten erejébe vetett hit által történik meg az, hogy valaki átéli, hogy Krisztus kereszt halálában én is meghaltam, új életre születhetek, a bűneimre teljes bocsánatot kaptam, és vele együtt feltámadtam egy olyan életre, ami egész más, mint ami addig volt. még akkor is, ha valaki nem volt cégéres bűnös. Hogy úgy mondjam, akinek nem volt sok nevesíthető, esetleg törvényileg is elítélhető bűne. De az Isten nélküli életből olyasmi fakad, amivel Istent bántjuk. Ha én otthon türelmetlen vagyok, és bántóan beszélek a feleségemmel, valószínű, hogy senki se tud róla. Legfeljebb, mikor bejövünk az ajtón, ránk néztek, és mi van az arcodon? Máskor jobban szoktál mosolyogni. Talán ennyi. De amikor én őt megbántom, akkor nem csak ellene vétkezem közvetlenül, hanem az élő Isten ellen is. Na, itt a lényeg. Tőle bocsánatot kérek, amint csak tudom, ha felismertem és észrevettem, vagy megmondta. De bocsánatot kérek az Istentől, és hiszem, hogy az Úr Jézus Krisztus halála elég oda. Na nem azért, hogy utána mindegy, mit csinálok másnap. De a megtérésnek, az újjászületésnek ez egy lényeges eleme, az Isten ellen vétkeztem. És ezért áldozta fel magát az Úr Jézus. De van, az Istennek van ereje a szellemileg halott állapotból szellemileg élővé feltámasztani, Krisztussal együtt. Nem egészen értjük ezt a fejünkkel szerintem. Hogy lehet, hogy egy 2000 évvel ezelőtt megtörtént eseménynek ilyen nagy hatása legyen a mai napra? De azért itt a teremben jó néhányan vagyunk, akik ezt el tudjuk mondani. Az Isten erejébe vetett hitáltal a halálból feltámadtam. Na, ki az, aki ezt el tudja velem mondani, ha még ide tudtatok figyelni? Ki az, aki átélte ezt? Az Isten erejébe vetett hitáltal bűnbocsánatot kaptam, és a halálból, az Isten nélkül életből az Istennek való életet támadtam fel. 2000 éve nagyon sok megváltozott élet bizonyítja. Ugyanezt az igazságot a római beli gyülekezetnek egy alkalommal így írja le. Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? Nem tudjátok, megfeledkeztetek róla? Már nem annyira fontos? Nem tudjátok? A keresztség által, a bemerítés által ugyanis eltemettettünk vele halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadta halálból az atyai dicsősége által, hogy mi is új életben járjunk. Ez egy szellemi igazság, amit tanít a Szentírás, mi hiszünk, az újonnan megtértek szívében a Szentlélek bizonyossággá teszi, nem a mi dolgunk bele dumálni a fejükbe meg a fülükbe. Mint ahogy az sem, hogy itt az ideje a bemerítkezésnek, a saját gyermekeimnek nem mondtam és nem mondom egyszer sem. Tanítjuk a bemerítés igazságát, mint például ma is. De nem mondom, mert ezt az Isten dolga megmondani valakinek. És amikor ő megmondja, akkor várja az engedelmességet. És ha valaki engedelmeskedik, akkor az áldásoknak újabb ajtaja nyílik ki. Ez olyan világos, mint a nap. Vele együtt eltemettünk, meghaltunk a bűn számára, és feltámadtunk az Istennek való élet számára. Ezt már nem írtam oda, nagyon klassz gyakorlati következménye van. A 11. versben azt mondja, ezért ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de feltámadtatok az Istennek való életre. Ha jön a kísértés, akkor azt mondja, számolj úgy magaddal, hogy te halott vagy ennek a kísértésnek. Most csak egy példa, hogyha valaki már meghalt, kínálhatom neki a cigarettát, rágyújtani nem fog. Azt mondja, számíts úgy magaddal, éld meg úgy a gyakorlati, a hétköznapi életedet, mert kísértés az jön. Ha még eddig nem tudtátok volna, számoljatok úgy magatokkal, innentől kezdve, hogy meghaltatok a bűnnek, és feltámadtatok az Istennek. PPT, jó? Jézus példája, parancsa, a tanítványai így gyakorolták, és így tanítja a Szentírásban, a levelekben a számunkra. Ezért gyakoroljuk a bemerítést.